Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Jelentsétek meg, tudassátok azt, terjesszétek a föld végső határáig, mondjátok, megváltotta az Úr az ő szolgáját. Amen. Testvéreim, a húsvét utáni 5. vasárnapon magasztaljuk Urunkat, 25. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg dr. Puskás Attila presbiter testvérünk bizonságtételét.
Mennyei édesatyám, Jézus Krisztus által küld el szentelkedet, hogy bizonságot tudjak tenni a gyülekezet előtt, és csak az igazat mondjam, és a jót. Amen. Drága testvérem, azt szeretném nektek bizonyságul elmondani, amit velem az Úristen tett az elmúlt héten, pontosabban ezen a héten. Aki ismer engem, tudja, hogy 2000-ben költöztünk a családommal Pomázra. Akkor Paplászoné Erzsike néni igehirdetéseit kezdtem el hallgatni. Először ritkábban jártam a templomba. Ez tartott 2012-ig, amikor is presbiterré választott a gyülekezet. Hogy miért jártam templomba, megmondom őszintén nektek, a mai napig sem tudom megmondani. Nyilvánvaló, hogy Isten vonzott ide, de valójában az ő igéje nem maradt meg bennem. Egyik fülemen be, a másikon ki, hát legfeljebb egy kis morzsa maradhatott a fejemben, de igazából nem hatott rám komolyan. Amikor azonban szolgálatot vállaltam a gyülekezetben, ez a szolgálat egy gyülekezeti újság szerkesztésében adatott nekem. Ezt Isten adta nekem, hiszem, hogy Isten adta nekem ezt a feladatot. És beültem Isten iskolapadjába, mert munkaköri kötelességem volt az írást olvasni, és az ige elkezdett engem formálni. Haladtam előre a hitben, legalábbis én úgy éreztem, és egyszer csak azt gondoltam magamról, hogy hát én tulajdonképpen megtértem, mert hiszen már azt mondom, ami az igében van, azt mondom, amit az Isten mond az igében, és azt is írom le, és azt is vallom, amit Isten mond az igében. Úgy éreztem, hogy Jézus Krisztusnak teljes egészében átadtam az életemet. Úgy éreztem, hogy az ő nyomában járok, őt szolgálom, különböző szolgálatokat alapítottam, illetve megújítottunk diakóniát, imaközösséget, és mindenféle egyéb más szolgálatot. Azt gondoltam, hogy ez a keresztény élet. De azért ez nem volt igazából az, mert bár Jézus Krisztust elfogadtam, azonban mégis a világnak is barátja maradtam. És próbáltam az életemet úgy berendezni, hogy ez a két dolog együtt működjön. És ez nagyon jól ment. Drága testvérek, hát el nem tudjátok képzelni, hogy milyen jól tudja az ember berendezni az életét úgy, hogy úgy gondolja, hogy az Istené, de a világnak is megmarad barátjának. Ez az érzés azonban nem párosult örömmel. Valahogy nem találtam mégsem meg az örömöt ebben a keresztény életben. Valami probléma volt velem, csak azt nem tudtam, hogy micsoda. És az elmúlt időszakban Isten több eszközt is adott a kezembe a Biblián kívül arra, hogy lássam, hogy mi a problémáim velem. Egy könyvvel, a Szentíráson kívül hangsúlyozom, mert az igét olvastam napi szinten, és mindig találtam benne olyan igéket, amelyek megítéltek engem, de a legjobban aztán, amikor elolvastam a Kyle Eidman amerikai lelkipásztornak a Nem pusztán rajongó című könyvét, amit megvallom nektek őszintén, nagyon nehezen ment elolvasni, mert azt gondoltam, hogy ilyen nincsen. Tehát így Jézust követni, ahogy abban a könyvben le van írva, drága testvéreim, senki nem tudja. Ezt gondoltam, hogy ezt csak a legszentebb szentek tudják így megvalósítani, Krisztusnak ilyen követését, ilyen önfeláldozó módon magunkat teljesen alárendelve, így senki nem tudja követni. Ezt gondoltam. Aztán a második ilyen eszköz az Isten által úgy adódott, hogy alkalmam volt meghallgatni Steinbach József püspök úrnak egy igehirdetését Balatonalmádiban, ami a szeretetről szólt, amiben ő elmondta, hogy a heidelbergi KT meghatározása szerint a hit, az ismeret, szívbéli bizalom az Isten iránt, és engedelmesség az Istennek. És mivel a hit gyümölcse a szeretet is ismeret, hitbeli bizalom, hitbéli bizalom, illetve szívbéli bizalom és engedelmesség. És ez az igehirdetés megint csak elgondolkodtatott engem, mert fel kellett tennem a kérdést magamnak, hogy én szeretem-e az Istent olyan szeretettel, ahogy az igehirdetésben elhangzott. Ismerem az Istent, szívbéli bizalmam teljes egészében az övéje, és engedelmeskedek-e teljes egészében az ő szavának, az ő igéjének. Én megnyugtattam magamat még akkor is, hogy igen, én szeretem az Istent. Csak aztán a mindennapok nem ezt igazolták, mert folyamatosan jöttek elő a mélyről a sötétség megnyilvánulásai. Még egy héttel ezelőtt is nagyon siettem valahová kocsival, mert én mindenhova sietek, állandóan elkések mindenhonnan. Az én tárgyalási jegyzőkönyveim mindig úgy kezdődnek, hogy a tárgyalás ezen szakaszában megérkezett a felperesi vagy az alperesi jogi képviselő, mert mindenhonnan elkéstem, mindig siettem, időzavarba voltam, és az alsó rakparton is száguldoztam, nyomtam a gázpedált, és az Árpád híd alatt van egy zebra, és ott két bakfis tinédzser körülnézés nélkül elkezdett átmenni a zebrán. Hát én alig tudtam megállni, padlófékeztem, és hát olyan káromkodás jött ki belőlem, hogy azonnal elszégyeltem magam, és persze elgondolkoztam, hogy hát honnan ez a sötétség még bennem. Ha én az Úrral járok, ha Jézus Krisztus követem, az ő lábnyomába járok, hogy létezik az, hogy ilyen van bennem? A Biblia olvasókör a nagy áldás az életemben, több szempontból is, mert még ugyan én okosakat mondok ott, és Isten igéjét hirdetem, legalábbis úgy gondolom, meg biztos jókat is mondok a rosszak mellett, de mindig ilyen profétai lelkülettel mondom ezeket, mint hogyha azok én rám nem vonatkoznának, amiket én mondok ott. És el kellett gondolkodnom azokon is, amiket ott elmondtam, hogy vajon igazak-e azok az elméletek, filozófiák, amiket én magamnak felállítottam, arra nézve, amit valójában úgy lehet tekinteni, hogy hát hogyan lehet kétfelé sántikálva, kétlelkűen élni az életünket. De nem lehet, drága testvérek. Hát Simonfi Béla, drága lelki keresztapám, mondta nekem, hogy nézzem meg egy igehirdetést az interneten, a YouTube-on fent van Bódis Miklós erdélyi lelkipásztornak az igehirdetését, kolozsvári fiataloknak mondta el, az Isten asztala és az ördög asztala, ez a címe. Drága testvérek, ezt mindenkinek szívből ajánlom, hogy ezt nézze meg, ezt a videót. Amikor én megnéztem ezt a videót, fotyogtak a könnyeim a végén, azért a lelki pásztor felmutatott egy bankjegyet. Azt mondta, hogy ki van nyomtatva mind a két oldala, nézzük meg. Az egyik oldala olyan, mint a megtérés. Az egyik oldala egy határozott igen, Jézus Krisztusnak, az Istennek, őt követjük teljes szívből. A másik oldala egy határozott nem, az pedig a világnak szól, az a nem. Tehát elszakadunk teljesen a világtól, letesszük a bűneinket, és egyedül Jézus Krisztust követjük. Ha bármelyik oldala a bankjegynek nincsen kinyomtatva, testvérek, akkor nem ér semmit, nem fizet, nem fogadják el fizetőeszköznek. És amikor én ezt meghallottam, világossá vált számomra, hogy nekem a bankjegynek a másik oldala nincsen kinyomtatva. Az Isten csodálatos kegyelme, hogy Bódis Miklós lelkipásztor Pest-Szentlőrincen evangelizált ezen a héten. És hát Béla meghívott engem, hogy elvisz engem oda. A kettől péntekig voltak ezek az evangelizációs alkalmak, és hát bizony testvérek, nagyon keményen szólt az ige, nagyon keményen megvilágította az én lelkemet. Ráadásul az is Isten kegyelme, hogy miután Bélának az egyik rokona abban a gyülekezetben presbiter, és meghívták Bódis Miklóst egy vacsorára, oda bennünket is meghívtak, és mivel engem Béla vitt el aznap, akkor ott engem is meghívtak, és alkalmam volt Bódis Miklóssal még egy külön beszélgetésre, aminek a legfontosabb témája a megtérés volt. Ott egy ötödik evangelizációs alkalmat is nekünk megtartott Bélával együtt közösen. Legalábbis én úgy éreztem, hogy ez egy ötödik evangelizációs alkalom. És elérkezett az utolsó nap, a pénteki nap, ez tegnap előtt volt, amikor a lelki pásztor az ige hirdetésében arról beszélt, hogy egyszer őt meghívták evangelizálni Nagyszebenbe. Egy erdélyi lelkipásztor Kolozsvárról indult a vonata, és a kolozsvári vasútállomáson egymás melletti simpáron két vonat állt bent, az egyik Nagybányára ment, ugye Erdélynek az északi részére, a másik az pedig ment Nagyszebenbe, az Erdély déli részére. És elmondta, hogy ez a két vonat 40 percig egymás mellett párhuzamosan halad a sínen. Át lehet látni a másik vasúti szerelvénybe, hogy ott mit csinálnak az emberek, és így van a mi életünkben is. Ha az egyik vonaton ülünk, akkor a mi vasúti sínünk elvezet, a mi útunk elvezet baloldalra, ami az örök kárhozat. Ha viszont a másik oldalon ülünk, az elvezet jobb oldalra, ami az Isten országa. Az a kérdés, testvér, feltette a kérdést, te melyik vonaton ülsz? A jó hírem az, mondta a lelkipásztor, hogy elérkezik a két párhuzamosan haladó vonat egy vasútállomáshoz, válaszúthoz. Ez, testvérek, egy erdélyi városka, ez a neve, hogy válaszút, aki Vas Albert könyveket szokott olvasni, annak ismerős ez a hely. Válaszútnál át lehet szállni, még át lehet szállni, aki rossz vonatra szállt, még át lehet szállni a másik vonatra. Hát azonnal megértettem a példát, hogy ez az utolsó pillanat, és mert ez a válaszút, ez az én életemben most érkezett el. Teljes szívemmel megértettem, hogy nekem most el kell döntenem, és már az imádságomban reggel is benne volt, hogy Uram, döntsd el velem, mit akarsz tenni, mert ez a bizonytalanság, ez szétfeszíti a belsőmet, a szívemet, és ez a példa megértette velem, hogy én rossz vonaton ülök. Ha én nem szállok át a másik vonatra, akkor én, mivel nem tudok már később átszállni a balra menő vasúti szerelvényből, én egyenesen a kárhozatba fogok érkezni. Hiába szeretnék én a Isten országának a végállomásánál leszállni, ha az utam, az a vasúti sínpár, az nem arra megy. És akkor hiába volt igeolvasás, hiába volt templomba járás, hiába volt diakónia, meg gyülekezeti újság szerkesztése, meg imaközösség, mindez mind hiába való, mert nem érkezünk meg, nem érkezek meg az Isten országába. Én amikor utána már nem sokat tudtam odafigyelni, megmondom őszintén, az ige hirdetése, mert ez dolgozott bennem, hogy én a rossz vonaton ülök. Bódis Miklós lelkipásztor a végén azt mondta, kiraktak egy keresztet oda a kis mini szószék mellé, és akkor azt mondta, hogy ő most oda megy a sorokban ülőkhöz, a testvérekhez, kinyújtja feléjük a kezét, és aki úgy érzi, hogy oda akar menni a kereszthez, letenni a bűneit, és új életet nyerni, olyan vonatra szállni, amelyik az Isten országába vezet, ott van a végállomása, az fogja meg a kezét, és menjen vele a kereszt alá. Én már azonnal tudtam, hogy én ki fogok menni, mert a lélek arra indított, hogy induljak. Hát egy probléma volt, hogy hát a lelki pásztor más irányba indult el. Az összes sort végigjárta, először kevesen, aztán egyre többen fogták meg a kezét, és követték őt, fogták egymás kezét a testvérek, haladtak kígyózó sor a sorok között, szépen lassan. Én állandóan fészkelődtem a helyemen, és nyújtogattam hátra a nyakamat, hogy mikor ér ide errefelé, de nem akart jönni a sor. Hát egészen leizzadtam, és pánikba estem, hogy mi lesz én velem, hogyha nem jön oda a sor, és én itt maradok a bűnömben örökre, a rossz vonaton, és mikor előre érkezett mégis nagy nehezen az a sor, hát intettem a lelkipásztornak, hogy itt elől még a bal szélen van egy elveszett lélek, jöjjön ide is, mert én szeretném megfogni a kezét és kimenni vele. A drága testvérek, én kimentem oda a kereszthez, és ott én letettem az összes bűnömet. Imádkoztunk együtt a lelkipásztorral, utána mondva az imádságot, és egy határtalan öröm fogott el. Én olyan boldog voltam, testvérek, hogy az elmondhatatlan. Kaptam egy igét kedden. Egyébként azzal kezdődött az evangelizáció, hogy egy igét kapott mindenki, meg azok is, akik később csatlakoztak, de először voltak ott. Ez az ige nekem akkor egyáltalán semmit nem mondott, még mondtam is Bélának, hogy hát te ezt nem tudom, hogy őszintén megmondom, hogy majdnem úgy voltam, hogy visszamegyek, hogy cseréljék ki, mert ez nem nekem szól. Prédikátor 5.19 volt, és azt mondja az ige, hogy az ilyen ember nem gondol az élete múlásával, mert Isten megengedte neki, hogy szívből örüljön, örvendezzen. És akkor nem tudtam, hogy minek örvendezzek, amikor itt vagyok a bűnömbe, de Isten már akkor tudta, hogy én mit fogok válaszolni pénteken, és hogy örömet fog adni a szívembe. És eszembe jutott az az ige is, amit a római levélben olvastam, illetve egyszer kaptam még Hauberné Piroska igéi közül, hogy Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. És én ezt a Szentlélekben való örömöt éreztem meg azért, mert kaptam Istentől igazságot, ami nem az én igazságom, hanem a Jézus Krisztus igazsága, mert ő maga az igazság, és a békességet kaptam, de nem az én békességemet, hanem Jézus Krisztus békességét. Az Isten úgy rendezte a dolgokat, hogy mikor hazamentem, még előtte Bélával imádkoztunk a kocsiban egyet, és amikor hazamentem, teljesen üres volt a lakás. A feleségem, mint később kiderül, elment a gyerekeket összeszedni mindenhova, ahol jártak, teljesen üres volt a lakás. És akkor én olyat tettem, amit még soha. Térdre borulva könyörögtem, és köszöntem meg az Istennek. Másnap elmondtam a gyermekeimnek, meg a feleségemnek, hogy mi történt velem. És azt mondtam a gyerekeimnek, hogy ha az életben egyetlen tanácsot nem fogadnak meg tőlem, egyet fogadjanak meg. Ha az életben elérkeznek a válaszúthoz, ne keményítsék meg a szívüket, fogadják el Jézus Krisztust, és szálljanak át a másik vonatra, amik az Isten országába vezet. Csodálatos az Isten útja. Drága testvérek, ti is gondolkozzatok el az én példámon, vajon a jó vonaton haladtok-e? Megfelelő irányba halad-e az életetek? Mert ha nem, akkor legkésőbb válaszútnál, lehet hamarabb is, mert biztos van korábban is átszállóhely, de legkésőbb válaszútnál át kell szállni, ha az Isten országába akartok jutni. Isten csodálatosan működik, csodásan működik. Hogyan tudnék hálát adni? Eléggé Istenem, ez van a mai igében, és így van, nem tudok eléggé hálát adni. Isten kegyelme május 8-án új életet adott nekem, és egy külön öröm a számomra, hogy ugyanezen a napon, május 8-án volt az én kis unokámnak, Tibikének a születésnapja. Ezt így rendezte el az Isten. Amen.
Az Isten igéje azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Veled együtt örülünk, Attila, veled együtt imádkozunk. Ha szabad a hitről való bizonságtételedet egy dologgal kiegészíteni, bár lehet, hogy többen vitatkoznak majd ezzel szemben, amikor Isten igéje azt mondja, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, a hitben az ismeret, a bizalom és az engedelmesség mellett ez a szó a kitartást is jelenti. Őrizzen így az Úristen. És egy igét hadd hozzak a gyülekezet elé, most ha szabad neked személyesen, ne lepődj meg rajta, és mondjátok meg Archipposznak, vigyázz a szolgálatra, amelyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsd. Archipposz, akik ismerik a görögöt, az azt jelenti, hogy lovas. Nem biztos, hogy egy valós személy, lehet, hogy valós személy. Lehet, hogy olyan, mint a nagy, a nyilas, a szabó, ilyen Archipposz. Ágoston mondja, nyugtalan az én szívem, amíg benned nem nyugszik meg, Uram. Miért? Azért, mert a szívünk gyakran olyan, mint a csikó, menne ide is, meg oda is. Meg olyan, mint a ménes, hogy menne jobbra is, meg balra is. Ekkor van szükség Archipposzra, a lovasra. De igazából Pál Archipposznak nem azt mondja, hogy te vagy a lovas, hanem azt mondja, hogy őrizd meg azt a szolgálatot, amelyre rendeltettél. Azaz, ilyen egyszerűen, te vagy a szolgáló, te vagy az igahúzó, te vagy a ló, a lovas pedig Jézus Krisztus. Őrizzen meg őt téged. Köszönjük. Testvérek, a 445. énekünket énekeljük. Énekeljük első, 5. és 6. verszakával.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Drága testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük, fennállva maradva 467. számú dicséretünk első versét, ez alatt a gyermekek kivonulhatnak gyermekisten tiszteletre, 467-es számú dicséretünk első versével készüljünk Isten igéjének a meghallására. Mi jó, ha bűntől már szabad. Ennek igéjét szeretném hirdetni az ő evangéliumából, mely írva van Galatákhoz írott levélben. Ennek pedig az első fejezetében, a 10. versben a következőképpen szól hozzátok Isten írott igéje. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni,
ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Kedves testvérek, nehéz megszólalni egy ilyen bizonyságtétel után, és miközben hallgattam, azon gondolkodtam, hogy milyen sok ismerősöm lehet ebben a gyülekezetben. Bár még annyira nem ismerek senkit, de mégis ismerősök mindnyájan. De miért? Mert mindenkiben ugyanaz a lelkület van meg. Ugyanaz a lelkület, amelyet maga a Szentlélek munkál ki bennünk, és a megtérésünk pillanatában, mint egy nyílvessző a szívünkbe, behatol, és új életet teremt. Íme mindeneket újjáteremtek, mondja Jézus Krisztus. Valóban. Van egy olyan kísértés különben, amelyre egy gyülekezetnek, de személyesen egyen-egyenként mindenkinek oda kell figyelnie, és még a lelki pásztornak is. A megtérés után is, mikor az ember újjászületik, bizony utána is folyamatosan ostromolva van. Ez a kísértés pedig a mindenkinek való megfelelés és tetszés, egy modern kifejezéssel élve, a jó fejség kísértése. Ez pedig kettős dolog. Először szeretne az ember egy olyan állarcban megjelenni, amely egyben eltakar és kiemel. Eltakar rajta minden gyengeséget, minden fogyatkozást, és kiemel minden jó és szimpatikus, erős oldalt mások előtt. Másodszor pedig valami olyan dolgot szeretne mondani, vagy tenni az illető, amely lehetőleg mindenkinek tetszik. Igen, ebben a mindenkinek való megfelelés és tetszés kísértésébe beleesett a hívő ember is, beleértve a lelki pásztorokat is. És megvallom, hogy nekem is megvolt az a gondolatom, hogy mára egy olyan igét keresek a Szentírásból, amelyről nagyon szép, tartalmas, megható, bemutatkozó prédikációt lehet mondani, és amely valószínű, hogy elnyeri a kedves testvérek többségének a tetszését. Csak hogy az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nem mindig a lelki pásztor keresi meg az igét, és beszél arról, hanem Isten cselekszik, és ő adja a lelkész szájába, illetve előbb szívébe azokat az igéket, amelyekről szólnia kell. Ez így van rendjén. És ez megtörtént velem is. Ezért, amit hirdetek, az sem lehet más, mint ez. Krisztusra hallgassatok. A hívő ember életében előfordul, hogy elsődlegesen, vagy önmagára, vagy másokra hallgat. És így cselekszik. Mert ez tetszeni fog mindenkinek. Így talán népszerűbb lesz. Szeretni fogják. Elfogadják. Sőt, még elkerülheti a konfliktusokat is. Hát ki ne szeretne ilyen életet élni? Hát ez nagyon jó élet. Persze, mondhatnánk. Nem kell vitatkozni, nem kell veszekedni, nem kell megharcolni. Mit? Hát a hit nemes harcát. Nem kell megharcolni, mert mindenkinek megfelelek. De az ige nem erről beszél. Pontosan az ellenkezőjét állítja. Pontosan arról szól, amilyennek nem kellene, hogy legyünk. És mégis arról, amilyennek kell, hogy legyünk. Azt mondja Pál, bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. De mégis testvérek, hogyan lehet egyszerre az embereknek tetszeni, meg Krisztusnak szolgálni? Biztosan vannak ilyen utak. Vagy lehetséges? Mégsem. Keressük meg ma röviden erre a választ ezekre a kérdésekre. Az Úr igéje igazán magától csak akkor tud hatni hozzád, akkor tud személyesen szólni, ha Krisztus szemüvegén keresztül vizsgálod meg azt. ha úgy nézed, ha kérdéseinkre a feleletet tőle várjátok, tőle várod. És ha meglátod azt, hogy ő hogyan állt ezzel a mindenkinek való megfelelés és tetszés kísértésével szemben. Sokan azt gondolják Jézusról, hogy ő nagyon tetszett az embereknek. Hát az ő szelídsége, az ő szeretete, az ő kedvessége, hogy csodákat tett. Hát ez kinek ne tetszett volna? Biztosan mindenkinek megnyerte a tetszését. És még gyermekkoráról, növekedéséről is azt olvassuk az igében, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ismerős, igaz? Na de vajon? Tényleg így volt ez? Igen, Jézus valóban mindenkiben meglátta a jót. Ellenben benne nem mindenki látta meg a jót. De ő igen. Azt kereste, mindenkit meg akart tanítani az üdvösség útjára. Hát akkor ez miért ne tetszett volna mindenkinek? Azonban, ha ismerjük Jézus életét, akkor tudjuk, hogy annak fontos mozzanataiban a Messiás sohasem kereste az emberek tetszését. Miért? Ő mit keresett? Mindig az ő mennyei atyának az akaratát fürkészte. Folyamatos kapcsolatban volt vele. És miben mutatkozott meg, hogy nem az emberek tetszését kereste? Egy-két példa rá is világít erre. Amikor az őt éltető sokaság körülvette, királynak akarta kikiáltani, ő átment közöttük. Ott hagyta őket. Vagy amikor mennyei jelet kértek tőle, hogy mutasd meg, hogy te vagy a Messiás, ő megtagadta azt. Kedves testvérek, pont az ellenkezőjéről kezdett el beszélni Jézus a tanítványainak, mint amit ők Jézusban kerestek és láttak volna beleerőltetve a szent emberbe és a szent Istenbe. Mert ő a gyengeségeiről, az önfeláldozásáról kezdett el beszélni nekik. Elkezdte mondani, hogy mennyire fog szenvedni, mennyire fog kínhalált szenvedni, amelyre tanítványai egyáltalán nem voltak felkészülve, és csalódtak is benne. Csalódtak Jézusban. Még Péter is azt mondta neki, hogy hát nem eshetik meg ezt te véled. Jézus akkor pedig a lehető legkeményebb hangon mondta neki, hogy távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy te nekem. Nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Igen, igen, testvérek, én magam is sokat gondolkodtam arról, hogyha az Úr Jézus az emberek tetszését kereste volna, akkor a földi élete hol fejeződött volna be? Hol? Valószínűleg nem a keresztfán, megváltva téged, és megváltva engem bűneimből. Nem ott fejeződött volna be, mert neki nem az emberi tetszés kellett, hanem értünk, érted, értem vállalva a kínok éjszakája kellett, az arcul csapások, az ostorfájdalma, a töviskoszorú, és a kereszt, mely átokfa, mely megbotránkozás, mely bolondság egyeseknek, de nekünk meg maga az élet. És ennyi épp elég, mert ez nem emberek, hanem az Isten akarata volt. Ő ezt követte, ez az Istennek tetsző áldozat hozatal volt. Neked mi az Istennek tetsző áldozat hozatalod? Hogy mindenkinek a kedvében jársz? Vajon? Ez tetszik az Úrnak? Vagy mi? Vagy valóban Krisztus szolgája vagy? Akarsz lenni az ő szolgája? A döntés az benned van. A válasz a kérdésekre nem innen a szószékről fog elhangzani, hanem belülről. Isten megmutatja neked. Ő ott van. Hidd el. Akkor is ott van, ha te már elfelejtetted. Akkor is, ha elfordultál. Akkor is, ha megtagadtad. Pétert is szerette az Úr. Már megtagadta őt. Nem is egyszer. Testvérek, a döntés az rajtatok áll. Kinek akartok tetszeni igazán? De tényleg. Később Isten szolgái és hívei sem láttak egészen más utat, mint Uruknak ezt a példáját. Pál apostol, kezdjük vele, nem csak mondta, hanem meg is érte az igét, ha embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Pál apostol, aki előtt nyitva állt farizeusi neveltetése, éles esze útján még a főpapi szék is, nem ezt választotta. Mondhatnám azt is, ő egyházi karrier helyett, vallásos karrier helyett, ő Krisztus követőjeként inkább a bujdosást választotta, inkább a zsidóság támadásait választotta és szenvedte el a megkurcolást, inkább elszenvedte, hogy népe megkövezze, megbélyegezze, hogy ő Krisztus szolgája és katonája maradjon egész életében, és azon túl is. Igen. Azóta pedig már 2000 év telt el, és a hívők serege mellett nagy reformátoraink, Luther és Calvin is kiállt az Úr Jézus ügye mellett. Nem megalkudva, nem besúgva, nem hazudva, hanem őszintén kimondva, a kutya is ugat, ha a gazdáját bántják, hát én csendben maradjak, amikor az én Uram ügyét bántják. Ki tudsz-e állni Krisztusért? Meg tudod-e vallani őt ebben a világban? De valóban, nem szóban, cselekedetben. Ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb, mert a kísértés az támad. Sőt, nem a kísértés, a kísértő támad. A hazugság atya támad. Meg tudsz-e állni? Meg tudod-e vallani Jézust? Mert természetesen a mai modern korunkban is visszatekinthetnénk akár Billy Grahamre, vagy Spurgeonre. Billy Graham, a híres amerikai evangelizátor, vagy Spurgeon, a neves angol prédikátor, megtehették volna, hogy a fejlődő nyugaton, Angliában, illetve az USA-ban bizony jól jövedelmező vállalkozásba kezdenek, és jól megszedik magukat. És az emberek kedvét keresik. Vagy éppen a cég kedvét keresik. És meggazdagodnak. De nem tették meg. Nem tették meg, megtehették volna, de ők választották az Úr Jézust. Mellyel? Nem, hogy szegényebbek, még gazdagabbak lettek. Nem csodálatos? Vagy említhetném magyar vonatkozásban Ravasz László püspök ura, aki ugyancsak egy nehéz helyzetben, egy nehéz társadalmi, politikai rendszerben, korban élt, megtehette volna ő is, hogy ugyancsak a kormány érdekét nézi, az állam érdekét nézi, pártemberek érdekét nézi, öltönyös emberek kedvében jár. Nem tette. Megharcolta a maga harcát. Megharcolta a hitnemes harcát. És milyen nehéz korban váltották őt le. De kiállt az Úr ügye mellett. Testvérek, sok példát mondhatnék még, tehetném is, de azért nem csak a példák miatt ülünk ma itt. Itt vagyunk 2015-ben, te, én, mindnyájan. Mit tudunk tenni? A hívő és nem hívő emberek előtt való beszédeinkben, prédikációinkban bizony, és életünkben is fenyeget bennünket az a kísértés, hogy mindenkinek meg akarunk felelni. Sokszor az az oka ennek, hogy magában, az elhívott szolgákban is, talán a lelkészekben is megvan az a bűn, ami más emberekben is, hogy nem igyekeznek harcolni a kísértéssel szemben. Beleengedik magukat. Mert hallottam egyszer egy olyan afrikai prédikátorról, aki nem mert beszélni, hogy a lopás az bűn, mert a falujában ő maga is tyúktolvaj volt. Hát igen, igen, így hogyan is lehetne. Mindig csak arról beszélt, ami kedves, ami jó, ami szeretetre méltó az emberek előtt. De nem szólt a küzdelmekről, a nehézségekről, a bűnökről. Így ne is csodálkozzunk, testvérek, hogy egyes helyeken a gyülekezetek elsorvadnak. De miért? Mert a pásztor nincs a helyén. Mert a gyülekezet nincs a helyén. Mert utat tévesztettek. Mások kedvét keresik. Nem pedig Jézus Krisztusnak szolgálnak. Testvérek, szörnyű dolgok ezek, de igazak. Mert ami nem viszi előre Isten országa terjedésének az ügyét, az visszaveti azt. Abból nem lesz áldás. Ha nincs mit Isten megáldjon, nem lesz áldás. Elmondtam az ifiseknek is pénteken, Isten hozott anyagból dolgozik. Olyan anyagból, akik mi vagyunk. A mi hitünkből, a mi lelkünkből képes újjászülni bennünket, képes újjáteremteni, de kell lesz hozzá te is. Te is kell lesz hozzá, nehogy azt gondold, hogy nem. Ott kell lesz. Mégpedig azért kell lesz, hogy kimond, nem embereknek akarok tetszeni, Krisztusnak akarok szolgálni. Legyen így. Ne csak egy szép ige legyen, ne csak egy hangzatos beszéd, vagy egy jó prédikáció ez, hanem legyen élő valóság a te életedben. Én ezzel szeretnék hozzájárulni ez a bizonyságtételhez, és ezzel szeretnélek benneteket erősíteni a mai napon is, hogy erősödjetek meg a hit által, mert a megalkuvás, a behódolás, a gerinctelenség, a mindenkinek való megfelelés sohasem hozott senkit sem közelebb Jézus Krisztushoz. Senkit. Se a népet, se a gyülekezetet, se az egyházat. Legfőbb üzenet pedig ma számotokra az, és ez számomra személyesen is az, hogy életünknek olyan részében is keresd Istennek tetszését, jó akaratát, jó indulatát, amelyet nem látnak az emberek. Ne csak a szobornak, ne csak azon részén dolgozzál, amelyet mindenki lát, mely mindenkinek tetsző, hanem azon is, amelyet mások nem látnak. Így dolgozhatsz kint a földeken, otthon a háztartásban, vagy éppen az irodában a számítógépek, dossziék sokasága mellett ülve, vagy az íróasztalnál, amikor tanulsz, készülsz a vizsgádra, vagy amikor prédikációt írunk, ne felejtjük el, hogy az Isten az egész munkánkat látja. Nem csak azt, amit az emberek látnak, az egészet. Jézus Krisztusnak dolgozol, éljél is úgy, ahogyan az ő tanítványa vagy. Győzelmünk és győzelmed, az én győzelmem is, a mindenkinek való megfelelés kísértése fölött egyedül Krisztus keresztjében van. Nem a világ gazdagságában, nem más emberek vélekedésében és tetszésében. Ha ezt keresnénk, mi magunk is lelkipásztorok, evehetjük a palástot, és felakaszthatnánk a szögre, és hazamehetnénk. Testvérek, ne legyen így, ne legyen így, nézzünk a keresztre, amely a feltámadás, a megújuló élet öröme. És nézz fel naponként rá, ne csak nézz, lásd is meg azt a keresztet, és vedd is fel a válladra, és hordozd el azt minden egyes nap. És ha van erőd rá, akkor még vedd föl a másikét is. Segíts a másikének, hogy ő is könnyebben hordozza el a sajátját. És ezt úgy tedd meg az Úrnak tett szolgálatban, és én is így igyekszem, nem feledve egy pillanatra sem. Ha embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgálja, nem volnék. Ámen. Az igére válaszolva, testvérek, énekeljük ráfelelő énekünket, mégpedig a 467-es számú dicséret negyedik versét. 467-es számú dicséret negyedik verse, már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága jó mennyei édesatyánk, Krisztus Jézusban, áldunk és magasztalunk téged, hogy te bizonyságtételben, imádságban, dicsőítésben, dicséretben, zsoltárban és igehirdetésben válaszoltál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te megmutattad azt, hogy milyen csodálatosan tudsz munkálkodni emberek életén és életében. Akár bennünket is felhasználva arra, hogy megszólítsunk, megelevenítsünk másokat, új életre hívjunk, és a te fiadnak, Jézus Krisztusnak megnyerjük őket. Áldjuk és magasztaljuk nevedet, hogy a kísértésekben ott vagy, és pajzsot adsz nekünk. Te magad vagy a kőszikla, te magad vagy erős várunk, te magad vagy az a pajzs, amely mögé mi bújhatunk. És ha kell, Urunk, valóban adj erőt a megütközés pillanataiban, mikor ez a világ csábít, mikor ez a világ kísért, és el akar bennünket téríteni. Te legyél az Istenünk, így a csobánkai pomázi testvérekkel, gyülekezettel, így áldj meg az ilyen harcainkban, a neved és fiad mellett való kiállásban, Krisztusban, így áldj meg bennünket, családjainkat, gyermekeinket, fiataljainkat, így kérünk Istenünk valamennyi betegünkért, egyedül lévő magányosokért, gyászolókért. Kérünk Istenünk, hogy így tartsd meg egy gyülekezetet, a te egyházadat, népedet és a mi országunkat is. Kérünk, Atyánk, imádkozunk mindazokért, kik itt vannak, és kik nem lehetnek itt. Így hozd őket közelebb magadhoz, hogy ők is átérezzék, s tudják, vallják meg bátran ennek a világnak, hogy a te szolgáid. Így visszük eléd csendes imádságainkat egy csendes percben. Hallgass meg, kérünk, bennünket. Istenünk, légy áldott, hogy meghallgattad könyörgéseink szavát. Kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket, most úgy, ahogyan a te fiad tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, ne szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg akkor a hirdetéseket nagy tiszteletű úrtól.
Köszönjük szépen, gondnok úr, szavait, így köszöntjük megtisztelt urat, ami gyülekezetünk közösségében, mint ige hirdetőt és szolgálót is, Isten hozott, kedves feleségeddel együtt, az Úristen áldjon és őrizzen meg benneteket, legyetek az ő szolgái, hogyan a bizonságtételedben elmondtad neki, és egyedül neki az ő akaratát keresve dolgotokat tenni. Isten áldja meg életeteket. Kedves testvérek, a hirdetések hangozzanak még el. A mai délután is színes gyülekezetünk életében 15 órától itt helyben Pomázon gyermek délután lesz. Dunabogdányi testvéreink hívnak és várnak bennünket kisköri presbiteri továbbképző alkalomra, és egyházmegyénk énekkari találkozója is 15 órakor kezdődik Bián. Szeretettel jelzem, hogy magam és családom, feleségem a biai alkalomra megy, kérem presbiter testvéreimet, hogy akik nem énekarosok ebben a tekintetben, nem ide szól most az elkötelezettségük, képviseljék közösségünket Dunabogdányban. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának segítségét és munkáját, különös köszönjük azt a sok szép muskát, lit, amelyet kapott a mi közösségünk, a parókia. Megjelent áldásbékesség újságunk, amely gyülekezetünk missziói célját szolgálja. Vigyük minél több helyre, halljuk minél több helyen belőle Isten szavát, aki szívesen hozzájárul ezekhez a költségekhez, 700 forinttal teheti. Testvéreim, pünkösd vasárnapján, május 24-én délután 16 órakor ismét ünnepi alkalom lesz itt a Hősök terén. Közadakozásból megújítatik megint a Magyar Kereszt korpusz része, ennek az ünnepi felszentelése, hálaadó része lesz pünkösd vasárnapjának 16 óráján. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Érezzük is, meg nem is a héten, hogy itt a nyár, vagy itt lesz a nyár, és jönnek a nyári táboraink is. Július 6-a és 11-e között Kisoroszlyban lesz az úgynevezett ott alvós táborunk, a napközis táborunk pedig augusztus 17-e és 19-e között lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket, gyermekeinket ezekre az alkalmakra. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt héten is megszólaltak harangjaink. 2015. április 22-én életének 61. évében elhunyt Jónás István testvérünk temetése május 19-én 11 órakor lesz a pomázi új katolikus temetőben. 2015. május 7-én harangszólt Ungor Mihályné halálának 34. éves évfordulóján. Emlékezett három leánya és családjuk. 2015. május 9-én harangszólt nagy tiszteletű Szarka László lelkipásztor testvérünk halálának 17. éves évfordulóján, emlékezett családja. A mai napon istentiszteletünk után harangszól gyülekezetünk volt kántora, idős Erdélyi Sándor testvérünk halálának 51. éves évfordulóján. Emlékezett a Régius és az erdélyi család. Istenünk őrző kegyelme legyen gyászoló és emlékező testvéreinkkel. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn a konfirmációi előkészítő alkalom elmarad. 18 órakor énekari próbánk lesz. Kedden 10 órától kisköri lelkészértekezletünk lesz Pomázon. Szeretettel kérjük testvéreinket, aki egy kis süteménnyel hozzájárulna ehhez az alkalomhoz, reggel 8 és 9 óra között tegye meg. 17 órakor konfirmációi előkészítő alkalom lesz Pomázon, bibliaóránk 18 órakor kezdődik Csobánkán, kék kereszt alkalmunk is ekkor lesz. Szerdán 5 órakor konfirmációi előkészítő alkalom, 6 órától bibliaóránk lesz. Csütörtökön a mennybe menetel ünnepén 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 5 órától konfirmációi előkészítő, 6 órától pedig istentisztelet itt a templomban. Szinte félve mondja az ember, hogy az egyik legelfeledettebb ünnepünk, legyünk együtt Krisztus mennybe menetelének estéjén és reggelén. Pénteken 17 órától konfirmációi előkészítő alkalom lesz, végkimerülésig, 19 órától pedig ifjúsági bibliaóra. Szombaton 15 órától konfirmációi vizsgánk lesz a templomban, majd szeretett vendégség a gyülekezeti házban. 17 óra 30 perctől presbiteri gyűlést tartunk. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig konfirmációi istentisztelet Pomázon úrvacsorai közösségben. Istentiszteletünkön szeretnénk köszönteni az 50 évvel ezelőtt, azaz 1965-ben konfirmált testvéreinket. Mi magunk megtettük, hogy anyakönyvünkből kigyűjtöttük azokat a testvéreket, akik 1965-ben konfirmáltak. Csobánkaiak, budakalásziak és pomáziak. De gyülekezetünkben nem csak olyanok vannak, akik itt konfirmáltak, hanem szerte ebben a hazában. Kérem azokat a testvéreimet, akik 1965-ben konfirmáltak, keressenek meg, hogy az ünnepi istentisztelet keretében megköszönhessük őket is. Mielőtt beléptünk volna a templom térbe, imádságra csendesedtünk el, testvérem imádságában református jelmondatunkat is megemlítette, orando et laborando. A debreceni kollégium falán olvashatjuk, imádkozván és dolgozván. Testvéreim, Urunk meghallgatta a mi imádságunkat, az elmúlt héten levelet kapott közösségünk, melyben Soltész Miklós államtitkár úr örömmel jelezte, hogy a pomázi templom felújításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma 6,8 millió forintos támogatást nyújt. A szerződéskötés előtt állunk, sokat könyörögtünk és imádkoztunk. Szeretném megköszönni e helyről is mindazoknak a munkáját, akik ebben emberileg nagyon sokat tettek. Mit jelent ez számunkra? Számunkra azt jelenti, amit az imádságos szó református embernek jelent, imádkozván és dolgozván, hálát adván és könyörögvén és munkához fogván. Kedves testvérek, a következő időszakban sok ilyen jellegű megbeszélése is lesz a közösségnek. Bizonyára felmerül majd mindannyiunkban, hogy ez a támogatás mit jelent és mire lesz elégséges. Összességében a templom felújításának a munkája jelenlegi terv számaink alapján 14,5 millió forintot jelent, ehhez kaptunk majdnem 7 millió forintot, és természetesen rendelkezésünkre állnak azok a megtakarítások, amelyeket gyülekezetünk tagjai az elmúlt években céladományként adtak. Arra bátorítjuk és arra kérjük testvéreinket, hogy ezekben az időkben, ezekben a napokban imádkozzunk és dolgozzunk, és két Isten szent lelke erre indít adományaival is támogassa ezt a megkezdett célt, hogy ennek az évnek a második felében hálaadással köszönhessük meg az elvégzett munkán az áldást is. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, és nem sokára indulunk is tovább. 200. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!